Hétről hétre a szövetségről szóló sorozatban vagyunk együtt, azt keressük, hogy mit jelent Isten szövetségében járni, mit jelent ez az életünkre nézve, hogyan határozza ezt meg azt, ami történik bennünk és közöttünk a gyülekezetben. És ebben a sorozatban az elmúlt héten az új szövetségnek az egyik fontos eleme, jele a keresztség volt velünk, ma pedig az úrvacsora. Az énekekből lehet, hogy valaki már sejtette, hogy ma erről lesz szó, és kicsit furcsa is úrvacsora éneket énekelni, úgyhogy nincs úrvacsorai közösség. De nem sokára lesz, néhány nap múlva úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, és úgy lesz ma velünk ez a téma, hogy ma nem fogunk úrvacsorázni. Mondta is valaki, hogy milyen jó lenne ma úgy prédikálni erről, hogy meg lenne telítve az úrasztala, és akkor rögtön bele is lehetne lépni ebbe a közösségbe, de azt gondolom, hogy nem baj, hogyha talán megszívleljük, elvisszük az igét, meg annak az üzenetét, és egy kicsit forgatjuk magunkban, és így készülünk majd az úrvacsorai közösségre 25-én, meg 26-án, illetve utána is. Az első korintusi levélből olvasom az úrvacsora szereztetési igéjét, annak is egy kicsit még a kibővített részét, minden úrvacsorán nem olvassuk fel az egészet. A 23-tól a 32. versig fogom felolvasni. És még annyit szeretnék előtte elmondani, hogy korintusi gyülekezetben vannak különféle problémák, amire Pál reagál, többek között az, hogy az úrvacsorai közösséggel való élés az nem teljesen rendezett, ugye a korintusiak együtt esznek, és akkor nem tiszta, hogy meddig van ez az együttevés, honnantól van az úrvacsora, és hogyan élnek vele. Szóval van egy ilyen rendezetlenség, és Pál kicsit ismétlésként, meg hogy a helyére rakja a dolgokat, és rendet tegyen, és tanítsa a korintusiakat, ezért idézi fel ezt, hogy is volt eredetileg. Tehát első korintusi levél 11. rész 23-től a 32. versig. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Karácsony ünnepéhez közeledve vágyunk a közösségre, a közelségre, egyfajta intimitásra, meghittségre. Ezért is öltöztetjük az otthonainkat olyan hangulatba, hogy legyen sok fény, sok finomság, jó illatok, mindenféle olyan dolog, ami ezt szolgálja. És vágyunk arra, hogy legyen egy kis békesség, legalább családokban, ahol sok a veszekedés vagy a vita, legyen egy kis fegyverszünet, hogy tudjuk megélni azt egy kicsit, hogy összetartozunk. És valahol az úrvacsorai közösségben, a gyülekezetben is, alkalomról alkalomra, amikor együtt vagyunk, ezt a közelséget, talán ezt a közösséget szeretnénk megélni, meg általában a gyülekezetben is. És nagyon érdekes, ahogy az úrvacsorai szereztetésigét felolvastam, és az utána következő néhány verset, hogy ez az ige szakasz nem, vagy nem csak erről a közösségről, közelségről, meg összetartozásról szól, hanem vannak benne nagyon kemény igék. Az ítéletről. Arról, hogy milyen az, amikor valaki hiába való módon él az úrvacsorával, méltatlanul veszi. Van benne szó az ítéletről, hogy miért van Isten ítélete azon, hogyha valaki nem úgy veszi az Úr testét és vérét, ahogyan azt kell. Nagyon érdekes lehet, hogy így egyháztörténetileg ki lehet mutatni, hogy hol volt az a pont, ahol a régebbi ágendákban még benne volt ez a rész, és az újabbakban meg már nem nagyon van benne. Hogyha valaki nem méltatlanul veszi az Úr testét és vérét, akkor ítéletet teszik és iszik magának. Ez valahogy úgy kikopott. És szeretném, hogy ma ez is velünk legyen ennek az igének a kapcsán. Mit jelent nekünk az úrvacsora? Hogyan tudunk a szövetséggel kapcsolatban erről gondolkodni? Az úrvacsora nekünk, mint gyülekezetnek, vagy ma élő keresztényeknek elsősorban gyakorlat. Elsősorban az, ami része az Isten tiszteletünknek. Rítus. Egy olyan dolog, amihez nagyon sokfajta vita is kapcsolódik. Dogmatika, hogy mi történik az úrvacsorában. történelem, hiszen az egyház történetben az évszázadok során valahogy éltek vele. A felekezetek különbözőképpen gyakorolják. De ott is akkor, amikor megtörténik az utolsó vacsorán ez az első ilyen vacsora, akkor ez se nem dogmatika, még nem is gyakorlat, és nincsenek semmifajta felekezeti különbségek jelen, hanem egy nagyon intenzív történés, egy nagyon valóságos dolog. És egy kulturálisan nagyon beágyazott dolog. Egy olyan, amit azok a tanítványok, akik ott is akkor voltak, úgy élték meg, ahogy mi valószínűleg nem. Ünnep az ünnepben. Hiszen Páska ünnepen vagyunk, amikor Jézus az utolsó vacsorát elkölti a tanítványaival, ami minden izraeli embernek visszafelé mutat a múltba. És beszél arról, hogy azt ünnepeljük, hogy Isten a szabadító, aki kihozta Izraelt Egyiptomból. És ott is akkor az egyiptomi szabadításnál milyen jelentősége volt a páska bárány leülésének, és az ajtófélfák megkenésének azzal a bizonyos vérrel, hogy az öldöklő angyal elkerülje az izraeli házakat. És ez a vér, ez jelkép lett, ez szimbólum lett, és a páska bárány levágása része lett az ünnepnek, és az Isten szabadítására való emlékezésnek, az Istenhez való tartozásnak. És ez elválaszthatatlan volt ennek a hitbeli oldala, az Istenre való kapcsolati oldala és a történeti oldala. Ez az ő történelmüknek a közös része volt. Kicsit olyan, például Sántit abban az értelemben, hogy ennek nincs vallási vagy hitbeli vetülete, de mint a magyar embereknek, amikor történelemből tanulják mondjuk a törzsszövetséget, meg a vérszerződést, ami egy olyan összekötő kapocs volt az akkori törzsek között, ami összetartotta azokat a magyarokat, azokat a törzseket, amelyek bejöttek a Kárpát-medencébe. Volt egy történeti összetartozás tehát ezek között, az emberek között, és nyilván magának, a páskának is, és az ott elköltött vacsorának volt egy előremutató jellege. Arra, hogy Isten megszabadítja Izraelt, Isten továbbiakban is velük lesz. Eljön a messiás, aki Isten uralmát kiábrázolja. És így ebben a kettőben, ott abban a jelenben történik valami olyan, ami megismételhetetlen és egyszerű. Rendkívüli mélysége van ennek a képnek, és nagyon sok olyan teljesen valós oldala, amit az úrvacsorai közösségbe élve már csak így emlékezünk rá, és nem biztos, hogy elevenen velünk van. Van ebben egyébként a szövetség ősi képében valami nagyon alapvető összetartozás, ami összekapcsolja azokat az embereket, akik részt vesznek benne. Nem tudom, hogy ki az, aki látta, vagy olvasta a Gyűrűk urát. De a Gyűrűk urában is a Gyűrűk szövetsége az, ami összekapcsolja azokat, akik küzdenek érte. Küzdenek azért, hogy elpusztítsák a gyűrűt, hogy megszabaduljanak a gonosztól. Rendkívül különböző emberek, nagyon sokszor elbizonytalanodnak, de van valami, ami nagyon mélyen összekapcsolja őket. És valami nagyon mély szociális forma, alkalmazkodás, elköteleződés jelenik meg mindebben. Ott is akkor, az utolsó vacsorán. A tanítványok tehát nem csak valami lelki alkalmon vettek részt, hanem története volt mindennek, mélyen összekapcsolta őket, és nagyon nagy közelségbe vitte őket. A különlegessége ennek az asztal közösségnek az volt, ahogy összesűrösödött benne a múlt, a jövő, egy nagyon különleges jelenné. Először erről az asztal közösségről szeretnék egy kicsit beszélni, aztán utána pedig arról, hogy mit jelent ez a mi úrvacsorai gyakorlatunkra, a mi életünkre nézve, és hogyan készüljünk itt az ünnepben az úrvacsorai közösségre, meg azután is. Asztal közösség. Nagyon sokszor látjuk ábrázolva az utolsó vacsorát úgy, hogy az asztalnál, vagy jó hosszú asztalnál ülnek a tanítványok egymás mellett sorba, mint valami bizottság, középen ő Jézus, ugye ez talán a legismertebb ábrázolása ennek, miközben lehet tudni, hogy ugye ez nem így történt, nem ilyen formában zajlott. Miközben Pál is úgy beszél az úrvacsora szereztetés igéjében az utolsó vacsoráról, mint ami ünnepélyes, mint ami rendkívül valóságos, de szimbolikus is egyszerre. Ez a vacsora egy akkori korabeli, nagyon hétköznapi vacsora volt. Úgy ültek az emberek, vagy úgy feküdtek, hogy kicsit ilyen féloldalasan feküdtek az asztal körül, mint a virágszírmok, így középről, így mentek ki a testük, és gyakorlatilag így egymás kebelén voltak, így egymás mellett. Ezért mondja ugye a Szentíró, hogy aki Jézus kebelén van, ugye az apostol, János apostol. Szóval egy nagyon-nagyon közeli közösség volt ez, és gondoljuk csak el, hogy ezen a vacsorán nem valamilyen elszellemiesedett dolgok történtek, hanem ott ételek voltak, illatok voltak, jól lakottság volt, nagyon sok teljesen konkrét dolog volt. Ott voltak az embereknek a fizikai közelsége is, érezték egymást, egy légtérben voltak. És ez az a közelség, ahol Jézus beszél arról, hogy Isten új szövetséget köt, megújított szövetséget köt az ő népével. És mit jelent ez a megújított szövetség? És maradjunk első körben ennél a képnél. Gondoljuk csak el, hogy itt nem egy tanítóról és a mestere és tanítványairól van csak szó, hanem az élő Isten fiáról, akiben Isten jelenléte lejön a földre, és aki a Szent Háromság egyik személye. Megtehette volna, hogy az új szövetségről, amit ugye az ő áldozatában köt a tanítványokkal is mindenki, aki benne hisz, megtehette volna, hogy erről úgy beszél, hogy kiáll egy magas hegyre, és elmondja nekik, hogy ez lesz az új szövetség, ezt és ezt tegyétek, és ehelyett egészen közel engedi magához ezeket az embereket. Nem tudom, hogy ki az, akit odaengedtek az otthonotokban az asztalotokhoz. Szerintem akárkit nem. Olyan embert nem engedtek oda, akivel nem szeretnétek tényleg közel kerülni. Együtt enni valakivel. Az egy nagyon bensőséges kapcsolat. És vigyétek el ebből a képből azt, hogy az utolsó vacsorán Jézus a tanítványokat egészen közel engedi. Isten egészen közel hív ebbe a szövetségbe, ebbe a kapcsolatba, arra azt akarja, hogy közel legyünk hozzá, és ezt biztos ki tudjátok magatokba bontani, hogy ez mennyire mély, és milyen gyönyörű, ugyanakkor milyen kiszolgáltatott. A tanítványi oldalról. Távolról lehet valakivel úgy tárgyalni, hogy üzengetek neki, meg lehet szépet mutatni, de valakivel együtt teszel, és ha valakivel ilyen közel vagy, akkor ott nem tudsz mit rejtegetni. Ott minden kiderül. Ott kiderül az, hogy tudsz-e szépen enni, vagy nem. Kiderül az, hogy milyen ember vagy, ugye? És ez az a közelség, amiben történik a szövetségnek ez a fajta megújítása. Ebben a vacsorában, ami egyrészt nagyon valós és egyszerű, másrészt pedig szimbolikus és nagyon mély, minden tanítványnak valószínűleg ott is akkor összeállt, hogy az újszövetségi szabadításnak és annak, ami itt történik, annak kapcsolata van. Jézus a Páska bárány. Jézus az, akit Isten elküldött, és akiben megújítja a szövetséget. Akiben Isten megszabadít, aki nem mondott le az ő népéről, és újat tervez. Aki újra azt szeretné, hogy az ő népe vele legyen, és ilyen közel legyen hozzá, és ebből a közelségből ne kelljen eltávoznia. És így Jézus az ő teste és a vére megtöréséről beszél, és használja a kenyeret és a bort. Az utolsó vacsorát pedagógiai szempontból nézem, akkor azt mondom, hogy kiváló szemléltetése mindannak, ami fog történni. Ha valamit szeretnél jól átvinni valakinek, hogy megértse, meg akarja neki tanítani, akkor először is tényleg szemléltetni kell. Nem elméleti előadásokat kell tartani. És Jézus kiválóan szemléltet. Sűríteni kell a lényeget. Nem hosszan beszélni, hanem valamit sűríteni, bonyolult, összetett tartalmakat. Szimbólumokat kell használni, amiket utána később lehet használni és emlékezni rájuk. Kell építeni a hagyományokra, a közös múltra, az emlékekre, a korábbi tapasztalatokra. Élményt kell nyújtani, cselekvésre kell hívni, motiválni kell, elkötelezni kell, és ez mind ott van ebben a vacsorában és ebben a találkozásban. Jézus ebben a bizalmi közegben, ebben a közelségben beszél arról a tanítványoknak, hogy neki mi a terve, hogy ő oda fogja magát adni, hogy Isten meg akarja újítani ezt a szövetséget, de ennek mekkora ára van. Az utolsó vacsora nem egy ünnepi vacsora, nem egy nagy parti, hanem valahol egy rendkívül megrendítő feltárókozás arról, hogy mekkora az ára ennek a szövetség megújításnak. Ráadásul talán a tanítványok is emlékeztek arra, hogy ennek az egésznek van egy eszkatológikus távlata, hiszen Jézus sokszor beszélt arról, hogy a menny, az Istennel való közösség, az olyan, mint egy nagy vacsora, van is ilyen a nagy vacsora példázata. És mindaz, ami itt történik, ez a közelség, ez az előíze annak a közelségnek, ami a mennyben majd lesz Istennel. Megmutatta, hogy milyen az Isten országa itt, ezen a helyen. Hogy él bennünk az úrvacsorának a gyakorlata, az utolsó vacsorának a képe, mennyire tudjuk így látni és szemlélni azt, ami annyira az életünk hétköznapi része, hogy ebbe sűrűsödik benne az, ahogy Isten megújítja az ő szövetséget, az ő népével. Mindazoknak, akik Jézusban hisznek, akik elfogadják az ő áldozatát, azok hozzá tartoznak. Nézzük azt, hogy mi a mi részünk az úrvacsorai közösségben. És néhány nagyon fontos kérdésről szeretnék most itt beszélni. Az első a jelekkel kapcsolatos. Nagyon sok vita van ennek a kapcsán, és nagyon sok félreértés, és én is találkozom néha azzal, amikor valakinél ez nincsen a helyén, hogy amikor az úrvacsorai közösségbe benne vagyunk, és vesszük azt a kenyeret és azt a bort, akkor ott mi is történik pontosan? Hogy azok a jegyek miben speciálisak, miben nem? Hogy a katolikus hátterünk van, akkor ugye elképzelhető, hogy él bennünk ez, hogy hát a kenyér meg a bor az átlényegül, és hogy van egy kicsi varázslat, van valami különlegesség azokban az anyagokban. És nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a Szentlélek jelenléte az, ami a lényeg az úrvacsorai közösségben. Isten szent lelke végzi el bennünk a bűnbánatot, és ő győz meg arról, hogy Isten megbocsát nekünk, hogyha belépünk a vele való kapcsolatba. Nem csupán emlékezés, hanem a Szentlélek jelenlétének a mély átélése, de önmagában nincsen semmilyen varázslat. Azt szoktuk mondani, hogy abban erősíti meg a hitünket, hogy amilyen bizonyosan és biztosan látjuk és érzékeljük a jegyeket, a kenyeret és a bort, olyan biztos és bizonyos, hogy Isten megbocsátja a vétkeinket, hogyha megbajjuk a bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja a vétkeinket és megtisztít minket minden gonosztól. Nagyon fontos a gyülekezeti gyakorlatunkban is a közösség, ami kiábrázolódik az úrvacsorában. És talán Korintusban is ezzel is volt probléma. A korintusi gyülekezetben eltérő anyagi helyzetű emberek voltak, és tényleg volt, aki azt élte meg ezen a lakomán, hogy hozott nagyon sok ételt, és akkor dúskált, más pedig nélkülözött. És pont az a fajta összetartozás és egymás mellé rendeltség veszett el, mert a társadalmi különbségek beszűrődtek az istentiszteletre Korintusban. Az úrvacsorai közösségben megélhetjük azt, hogy ilyen értelemben nincs különbség. Összetartozunk. Nagyon sok református gyülekezetben úgy mondják, és ez a szó használat, hogy úrvacsora osztás lesz. Néha még véletlenül én is ezt használom így rutinszerűen, de ez is egy fontos dolog, hogy nem a lelkész osztja. Nem a lelkész az, aki kicsit följebb áll, és ő oszt úrvacsorát, hanem együtt vagyunk ebben benne. Nyilván a lelkipásztor az, akit Isten elhívott, meg felhatalmazott erre a szolgálatra. De egymásnál nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak, hanem mindannyian kegyelemre szorult bűnös emberek vagyunk. És amikor körben állunk az úrvacsorai közösségbe, akkor ezt élhetjük meg, hogy Isten megváltott bennünket. Szeretnék beszélni most egy kicsit az ítéletről, ami megjelenik az ígében is. Olvassuk, hogy Pál figyelmezteti a korintusiakat, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy nehogy méltatlanul vegyétek az Úr testét és vérét. Legyetek készen, azért, mert aki méltatlanul veszi, az ítéletet eszik és iszik magának. És amikor az Istene való szövetségre hívásról beszélünk, akkor mellé kell tenni és hangsúlyozni kell azt, hogy ennek nagyon nagy súlya van, és ilyen értelemben Istennél nincs ítéletmentesség. A mi kulturális narratívánkban az ítélet vagy az ítélkezés az egy rendkívül negatív dolog. És nagyon sokszor hallom azt, amikor valamiben képviselek át vagy bét, hogy legyek ítéletmentes. Miközben azt gondolom, hogy igazából ilyen nincs. Természetesen a szélsőséges személyes ítélkezésnek, meg megítélgetésnek annak nincsen sok haszna. De az igében azt látjuk, hogy az úrvacsorában nagyon fontos momentum az ítélet. Istennek ugyanis ítélete van a bűnön. A szövetség megújítása nem olyan módon történik, hogy mindaz, amit az Ószövetségben Isten mondott a szövetségkötésről, arról, hogy ő megtisztítja az ő népét, hogy az ő tulajdon népe, hogy terve van velük, hogy azt szeretné, hogyha odaszánnák magukat neki, és hogyha visszatérnének az eltévedt utaikról, ebben semmi nem változott meg. Csak Isten egyszer és mindenkorra ezt a kapcsolatot szeretné rendezni úgy, hogy az ítéletet, a bűneinkért járó ítéletet Jézus Krisztusra teszi. És azt kell, hogy mondjam, hogy az úrvacsorában ott sűrűsödik és nyilvánvalóvá válik, hogy valakinek el kell hordozni a Isten ítéletét. És ezt Jézus vállalja, és ezt megteszi. De hogyha ezt nem fogadjuk el, ha nem állunk be, értsük jól, Krisztus mögé, akkor nekünk kell elhordozni ezt az ítéletet. Ez ma sincsen másként. És ez rendkívül megrendítő lehet, meg megosztó is lehet. És Pál erre emlékezteti a korintusiakat, hogy ha nem fogadjátok el Krisztus, és ha tényleg nem őrá nézve mentek az úrvacsorai közösségbe, hogyha nem tartotok bűnbánatot, ha nem ismeritek el, hogy elveszettek vagytok, akkor Isten ítélete alá kerültek, és ez nagyon kemény. Így van ez, amikor az ember nem fogadja el, hogy erre szüksége van, amikor nem fogadja el azt, hogy ő benne van bármifajta rossz is, amit Isten megítélhet. Mit jelent tehát alábecsülni, vagy nem megbecsülni az Úr testét és vérét? A könnyelműségnek a három formájáról szeretnék röviden beszélni, ami bennünket, kedves gyülekezet, nagyon komolyan érinthet. Az egyik, ami talán kevésbé, de simán lehet, hogy érint bennünket, amikor elveszíti az úrvacsorai közösség, az úrvacsora maga a jelentőségét, a mélységét, és nincs nagy jelentősége, mert csak egy szokás. Ünnep van. Mindegy. Konfirmáltál, kimegy a házastársad, kimész vele te is. Kimegy a gyereked, hát akkor már kimegyek vele én is. Ettől vagyunk reformátusok, nem? Nagy ünnepekben úrvacsorázunk. De nincsen mögötte semmilyen lelki munka, semmilyen Isten előtt való megállás. A könnyelműség második formája az, amikor egyfajta önigazoltsággal megyünk Isten elé, és azt mondjuk, hogy én konfirmáltam, nekem Istennel van kapcsolatom, és nekem ez jár. Valahol Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Én megteszek nagyon sok mindent érte, és akkor szeretném, hogyha ő is ezt megpecsételné. Ez egyfajta büszkeség, egyfajta kemény szívűség. De ugyanide tartozik a könnyelműségnek az a formája, hogyha beesünk az úrvacsorai istentiszteletre, mindenféle értelemben, akár úgy, hogy elkésünk az istentisztelet feléről, és mondjuk nem vagyunk itt az elején, amikor a bűnvalló rész van, vagy a mindennapokból úgy esünk be, hogy nem készülünk fel, és nem veszük komolyan, hogy ez nem egy rítus, egy rutin, hanem az Úr színe elé készülünk, hogy ő azt kér és azt várja tőlünk, hogy legyünk előtte bűnbánattal, és őszintén tárjuk fel a szívünket, hogy hol tartunk. Miben vétkeztünk ellene? Miben van szükségünk arra, hogy ő megkönyörüljön rajtunk? Miben vagyunk teljes mértékben elveszettek? Nem egy kicsit bűnösök, hanem teljesen elveszettek, és hogyha nem ment meg bennünket, akkor végünk. Lehet, hogy van többféle formája is a könnyelműségnek, de az biztos, hogy mindegyikre igaz az, hogyha nem veszük elég komolyan ezt, akkor lehet, hogy mi magunk is ítéletet eszünk és iszunk magunknak, és ezek kemény szavak, de vegyük is őket komolyan. Természetesen van olyan, amit ebből lát a gyülekezet, vagy látnak a testvérek, és van, amit csak Isten lát. És nyilván mind a kettő fontos, a fontosabb az, amit az Úr lát. Lehet úgy tűnni, mintha minden rendben van, de Isten pontosan látja a szívünket, hogy hol tartunk ebben. Azt mondja az igében az apostol, hogy amikor az Úr ítél minket, nevel, hogy a világgal elnevesszünk. És legyünk hálásak Istennek ezért, mert nevel, mert kézbe vesz. Emlékeztek, az előbb azt mondtam, hogy az utolsó vacsorának van egy ilyen pedagógiai vonatkozása, hogy hogyan tanítja Jézus a tanítványokat kiválóan. Hát hasonlóan nevel minket is az Úr ezen keresztül. Mert ha nem teszünk semmit, akkor elveszünk a világgal, akkor sodródunk. És bizony, kedves testvérek, amikor Isten szövetségéről tanulunk, és amikor az úrvacsora így előttünk van, és készülünk majd az úrvacsorai közösségre az elkövetkezendő ünnepben is, akkor igazából arra készülünk, hogy Isten ítéljen el bennünket. Amikor Isten elé állunk, és a gyülekezet közösségében is bűnvalló imádságban vagyunk együtt, akkor nem teszünk mást, mint kiszolgáltatjuk magunkat Istennek, és feltárjuk előtte a szívünket, és ott nagyon sok minden olyan dolog lesz, amiért ő elítél bennünket. És nyilván aztán tudjuk a történet folytatását, hogy és ezt Isten megbocsát, és helyreállít bennünket, de ezt nem automatikus, és ne vegyük magától értetődőnek. Nagyon szép ez a kép egyébként, hogy amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal elnevesszünk. És szeretném, ha megjegyeznénk azt a különbségtételt, hogy milyen az, amikor Isten ítél és nevel, és milyen az, amikor emberek ítélnek meg bennünket, vagy magunkat ítéljük meg, nem Isten szerint. Két teljesen különböző dolog. Amikor Isten ítél bennünket, akkor az olyan, hogy közel enged magához, a közösségébe, a közelségébe hív, és ebben a közelségben feltárja előttünk, hogy mi az igazság. Ez a Szentlélek munkája. A Szentlélek megmutatja és megérteti az igén keresztül, meg egyszerűen előhozza a lelkünkben, hogy mi az, amit ő jónak mond, és mi az, amit rossznak mond. Feltárja előttünk, hogy mi a bűn, hogy mi az, amit teszünk, amit gondolunk, ahogy viselkedünk, abban nem ő szerinte való. És ez nem azért teszi, hogy elutasítson, vagy kiállítson rólunk valamilyen fajta bizonyítványt, hogy elégtelen, már megint rossz voltál, hanem azért teszi, mert azt szeretné, hogy az ő gyermekeiként egyre inkább hasonlítsuk rá. Azért teszi, mert tudja, hogy a bűn, a rossz, az rombol bennünket, és a halálunkat és a pusztulásunkat okozza. Amikor Isten ítél, akkor meg akarja mutatni, hogy te ki vagy, ki lehetnél Krisztusban. És arra hív, hogy legyél azzá, új teremtésé és új emberré. És így mutatja meg az ő kegyelmét. A kettő mindig együtt van, és egymás nélkül nem értelmezhető. Ha nincs ítélet, nincs súlya a kegyelemnek, és így visszafelé is ugyanígy igaz. És a végső lépése ennek, amikor Isten megítél, hogy végső soron azt üzeni, és azt mondja nekünk, hogy értékes és szeretett gyermekem vagy, elfogadott vagy. Azért mondom el neked, hogy mi a jó neked, és hogy mi az igazság. És ezt nagyon nehéz így egybe látni, mert a neveltetésünk folytán lehet, hogy sokkal könnyebb a hibákat akár magunktól is észrevenni, és tételesen fel tudnánk sorolni akár csak az utolsó héten elkövetett bűneinket, hogy mibe látunk rosszul, és így tovább, nagyon élesen látjuk. Vagy lehet, hogy inkább afelé tolódunk, hogy nagyon szeretnénk az elfogadó Istenről hallani, de az ítéletről meg a rosszról arról nem, mert abból elegünk van. És az egész így egy csomag, így egy folyamat. Ilyen az, amikor Isten ítél. És a másik, amikor az ember ítél, amikor úgy lehet megkülönböztetni ezt az Isten ítélettől, hogy az nagyon sokszor kárhoztató. Nagyon sokszor annak a vége az, hogy te rossz vagy. Úgy, ahogy vagy, rossz vagy. És nem lehet ezen változtatni igazából. Nagyon sokszor az egyik ember, amikor elítéli a másikat, akkor az, aki ítél, az felülemelkedik, hogy te azért kicsit rosszabb vagy, mint én. És ennek a vége az, hogy igazából, amiért rossz vagy, ezért nem vagy elfogadható, és elutasított vagy, és elvetett vagy, és maradj távol, hogyha lehetséges. Azt mondtam az előbb, hogy az úrvacsorában megjelenik az, hogy mindenképpen az ítéletet valakinek el kell hordoznia. Krisztus, amikor helyettünk megy a keresztre, és megvált bennünket, akkor ezt az állapotot hordozza el, amit most említettem. Az elutasítást, az elvetést, mert Isten nem azonosulhat a bűnnel. Ő, a tökéletes egyszeri páska bárányként, Isten bárányaként ezt az elutasítottságot hordozza el. Ha Krisztus nem jött volna el, akkor a történet vége, Isten ítéletének a vége, ez lenne a mi számunkra is, de ez nem így van. És ezt ünnepeljünk, és ehhez kapcsolódunk az úrvacsorában. Nem tudom, a korintusiak ott és akkor mit értettek meg abból, amit Pál mondott nekik, mit fogadtak el, vagy mit nem, elkezdtek-e szabadkozni, vagy nem. De a gyülekezeti közösségben keresztényekkel beszélgetve sokszor hallom ezt, hogy ó, de hát senki sem méltó. Hogy mondhatja ezt Pál, hogy aki nem becsüli, meg méltatlanul eszi is hisz, hát akkor ez mindenkire érvényes. És hát valahol igaz, nem vagyunk méltók, de nem mindegy, hogy megbecsüljük, vagy megvetjük-e Isten jelenlétét, Isten hozzánk közeledő szavát az úrvacsorai közösségben is. Meghalljuk-e, elfogadjuk-e, hogy igen, ez rólam szól, igen, Uram, szüksége van arra, hogy megítélj, hogy elnevesszek a világgal, és utána felemelj, vagy elvetjük, és azt mondjuk, hogy hát azért ez ennyire nem súlyos, hagyjuk már. Nem ennyire kemény a helyzet. Mennyire vesszük komolyan. Érdemes az ünnep előtt elgondolkozni ezeken a kérdéseken Isten előtt. És végül szeretnék beszélni egy kicsit a gyülekezetünkben is, az úrvacsorai közösségnek a rendjéről, mert hogy Pál is azért beszél erről, mert a korintusi gyülekezetben nincs rend, és azt szeretné, hogy ezzel kapcsolatban legyen valamilyen fajta rend. Ezt is meg szoktam kapni, vagy szokták kérdezni az emberek, hogy miért vannak bizonyos fajta feltételek kötve az úrvacsorai közösséghez. Miért nincs az, hogy mindenki jöhet, bárki, akit Isten hív, az most, mint egy ilyen előrehívás. Most akkor hit által gyere és vedd az úrvacsorát, és mert a Szentlélek elvégez mindent. És ezzel lehet vitatkozni, de azt gondoljuk, hogy nem véletlen az, hogy ennek történeti okai is vannak, meg más egyéb bibliai okai, hogy azt kérjük és arra hívjuk, hogy az jöjjön az úrvacsorai közösségbe, aki konfirmált, azaz átélte az Istennel való elköteleződést, bejárt egy utat, ahol tanult, ahol formálódott, ahol épült az Isten igéből, igazságából, a vele való kapcsolatba bejárt egy utat, és ennek az ünnepélyes megpecsételéseként a konfirmáció után várjuk az úrvacsorai közösségben. Ez is egy rend, és talán azt támasztja alá, hogy ne legyünk könnyelműek az úrvacsorával kapcsolatban, hogy legyen ilyen módon is súlya. Ez nem feltétel önmagában, hanem ez egy hívás a szövetségben való elköteleződésre. Aztán a másik, amit szoktam hallani, vagy ami felszokott merülni akár a gyülekezetben is az úrvacsora kapcsán, ez az úrvacsorától való eltiltás, vagy a kizárás. És ezzel kapcsolatban is mindenfélét szoktam hallani, itt szeretném megosztani, hogy mi ennek a gyakorlat, hogy valóban van a gyülekezetünkben egy ilyen rend, hogyha valaki nyilvánvaló módon úgy él, vagy olyan dolgot tesz, amin nem is akar változtatni, életvitelszerűen benne van valami olyan dologban, miközben Isten népéhez tartozónak mondja magát, ami ellentétes azzal, amit az úrvacsorai közösségben megfogadunk meg, ahogy Isten elé megyünk, és ezzel rossz példaként is van a gyülekezet előtt, akkor bizony gyülekezeti vezetőkkel leülünk, és megkérjük őt arra, hogy maradjon távol az úrvacsorától addig, amíg ezt a dolgot nem rendezi. Igen, van ilyen is, és azt gondolom, hogy ennek is megvan a rendje, és megvan a helye. És azt kell, hogy mondjam, hogy néha esetleg saját magunkra nézve is élhetünk azzal, ezt most értsük nagyon jól, hogy magunkat zárjuk ki az úrvacsorából. Általában azzal szoktam találkozni gyülekezetekben, hogy nem, hát mindenki mindig jöjjön, meg most van az idő, most tudsz Isten felé lépni. De hogyha Isten látja a szívedet, és pontosan tudod, hogy van olyan dolog, amin egyáltalán nem akarsz változtatni, és nagyon jól megvagy ezzel a bűnöddel, meg abban az életformában, és biztos, hogy nem fogsz egy lépést se tenni az úrvacsora után sem ezzel a dologgal, akkor lehet, hogy azt mondom neked, hogy fontold meg, hogy kijössz az úrvacsorai közösségbe. És ezek most kemény szavak. Egyszerűen azért, hogy ne tegyük méltatlanná és hiába valóvá közöttünk Isten kegyelmét. Rend, amivel nem biztos, hogy mindenki egyetért. Hogyan úrvacsorázzunk tehát? Hálával, alázattal és az elveszettségünk elismerésével. Önmagunk odaszánásával. És lehet, hogy azt mondod, annyiszor odaszántam már magamat valamiben, és újra elbuktam. 25-ször is. Most, amikor úrvacsorázni jövök, 26-szor újra tegyem meg, és azt tudom mondani, hogy igen, hogyha valóban őszinte szívvel Isten felé fordulsz, akkor talán először végre megtörténik az, hogy valami átütő változás történhet az életedben. Igen, rendeld alá az akaratodat Istennek, és mondd el neki, hogy Uram, képtelen vagyok változni, mert a körülményeim nem változnak, de tudatosan döntök, és az akaratomat alárendelem neked, és arra kérlek, hogy formáját, és szabadíts meg. Az úrvacsora az új szövetségnek a jele, az Isten szabadításának a jele, akkor ez most is megtörténhet velem is. Ebben a hitben mehetünk majd az úrvacsorai közösségbe, és leginkább Isten előtt magunkkal foglalkozzunk, ne a másikkal, hogy ő hogy van Istennel, és abban mit látunk. Befejezés. Vegyük komolyan azt, hogy Isten az ő közösségébe, az ő szövetségébe hív bennünket, az úrvacsora alkalmával is. Forgassuk azt, hogy mit jelent a számunkra ebbe belépni. Éljünk a lehetőséggel, de legyünk őszinték Isten előtt, és megyünk bátrak, bevallani azt, hogyha ez nehéz, és kimondani azt, hogyha küzdünk. Nem mindig úgy, és akkor vesszük, amikor átéljük annak a nagy felszabadító voltát. Nem biztos, hogy hatalmas élmény meg felszabadulás jár együtt az úrvacsorával. De az Istenen való szövetségkötésnek mindig jelen ideje van, így hát ha ő hív, akkor halljuk meg az ő hívását. Különleges élményben volt részem az héten is, meg már többször korábban, amikor beteg úrvacsorát vittem olyan embereknek, akik nagyon keveset tudnak már a külvilágról. Lehet, hogy valaki azt is mondja, hogy hát, aki már nem nagyon tud, annak már minek. Imádkozzunk érte, miért éljen ezzel a dologgal, nem vagyunk katolikusok, ahol ugye az utolsó kenetnek nagyon fontos jelentősége van, hanem hát úrvacsorázott életében már 500-szor, hát most miért van erre szükség? És mindig nagyon hálás vagyok Istennek azért, amikor része lehetek egy-egy ilyen beteg úrvacsorának. A héten is volt egy szeretett otthonban van egy gyülekezeti tagunk, aki már nagyon idős, és nem tud szinte semmit a külvilágról. Most se tudja, hogy milyen nap van, engem se ismer meg, mindig köszön és bemutatkozik, azt hiszi, hogy valami új ember vagyok, és már a családtagjait sem, és rendkívül megrázó és megrendítő, amikor valaki, aki hitbe élt el az életét, és már alig tud valamit a külvilágról, elkezdem az úrvacsorai liturgiát, felolvasom a szereztetési ígét, és mondja velem a szereztetési ígét. Az az ember, aki lehet, hogy a nevére sem emlékszik, már értitek? És énekeljük az úrvacsorai énekeket, és tudja. Mondom az úrvacsorai kérdéseket, és mondja. Mondom a hiszek egyet, és mondja is. És nem sorolom tovább, mert ezek a dolgok annyira mélyen beleégtek a szívébe, a lelkébe, hogy megmarad. És most mondjátok meg, lehet ezt orvosilag, vagy nem tudom, hogy így modellezni, hogy mi marad meg végül, miért nem emlékszik arra, miért pont erre emlékszik? Azért, mert erre nem csak a mi memórián képes, hanem ezt Isten valahogy beleégeti a szívünkbe. Nekem ez arról beszél, hogy Isten hűséges. És hogyha mi egy kis lépést teszünk felé, akkor ő sokkal többet tesz felénk, és komolyan veszi a szövetséget, akkor is, amikor mi már arról nem is fogunk tudni, amikor már nem leszünk az akaratunknak a birtokában, értitek? Ezért kell komolyan venni a lehetőséget addig, amíg adatik. És úgy tekintek egyébként erre a testvérünkre, aki valószínűleg nem sokára el fog költözni az ő teremtő urához, hogy ő már készül a nagy vacsorára, arra, ahol teljes lesz a közösség és a közelség Istennel. Isten hűséges. Készüljünk így az ünnepre, alázattal, kérve azt, hogy ő tanítson meg bennünket arra, hogy mit jelent nem méltatlanul venni az Úr testét és a vérét. Vegyük komolyan az ítéletet, hogy aztán így lehessen részünk az ő kegyelmében is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, azért kiáltunk most hozzád, hogy nevelj bennünket, és ítélj meg, hogy a világgal elnevesszünk. Köszönjük, hogy a te ítéleted igazságos. Köszönjük, hogy felfedett, hogy mi a jó és a rossz. Köszönjük, hogy látod a szívünket és az életünket. És attól, hogy végig tudjuk járni ezt az utat, ezt a folyamatot, hogy bűnbánatot tudjunk tartani, hogy újra és újra beismerjük az elveszettségünket, ami nem mások emberi minősítése, hanem a tőled jövő igazság. És vezess el bennünket arra, hogy megértjük és elfogadjuk azt, hogy te megbocsátasz, hogy te hűséges vagy, és te újjáteremtesz. Urunk, segíts ebben az ünnepben is megérkezni ebben. Kiáltunk és könyörgünk azért, hogy soha ne engedd, hogy méltatlanul vegyük a te testedet és véredet, Jézus, vagy hogy hiába valóvá tegyük a te kegyelmedet. Add, hogy a gyülekezetünkben az úrvacsorai közösség a helyén legyen, és arról szóljon, amire te rendelted a mi számunkra. Kiáltunk azokért, testvéreinkért, különösen is, akik valamilyen módon távol vannak akár ettől. Könyörgünk a betegeinkért, könyörgünk azokért, akik távol vannak a gyülekezet közösségétől. Könyörgünk azokért is, akiknek az ünnep nagyon sok olyan terhet hoz most, amit az év többi része nem. Akár a magányt, az egyedül létet, feszültségeket, mindenféle terheket. Adorunk, hogy ebben az ünnepben is megújulhassunk, hogy legyen egymással is veled való, valódi, mély találkozásunk. És segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk reménykedni, és így Adventben, Jézus, lássunk téged, mint hatalmas Úr, mint győztes király, aki visszatérsz a te királyságoddal, te uralmaddal, a te hatalmaddal. És segíts reménykedni és magunk előtt látni a nagy vacsorát, a mennyei közelséget és közösséget veled és egymással. Tarts meg bennünket ebben a reménységben, kérünk. És hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk hozzád, amelyekre te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.